személyesére találkozunk 2013. január 25-e. Szabadítsd fel magad!
Jó reggelt, és egy egész különleges, eredményes élettalálkozónk lesz most. Ahogy legutóbb is ígértem, úgy tűnik, hogy az ígéretem nem volt elhamarkodott. Itt van köztünk a székesfehérvári gyülekezet lelki pásztora, egy nagyon kedves barátom, egyike a tekintélyeseknek, a nagy hatalommal és mély bölcsességgel bíró férfiúknak, akiket ismerek, és ha jól tudom, akkor Isten dolgairól fog beszélni, bár ezt még így nem tudni előre. Akárhogy is nagyon jó lesz, úgyhogy kérlek, fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel pásztor Gál Tiborcot.
Akkor a helyzén úgy látszik, megint túl vagyunk, és mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Kérdezem meg, hányan vagytok hívők itt? Mindenki? Nem tudom, esetleg. Tehát mindenki hívő. Vagy sőt, a jó kérdés az, hogy kiben hiszünk, nem? Nem is az, hogy miben hiszünk, hanem hogy kiben hiszünk. Jó. Akárhogy is segítségül hívnám az Urat, jó? Mert van egy ilyen ígéretünk, hogyha segítségül hívjuk az Úr nevét, akkor megtartatunk. Úr Jézus, te látod, hogy mi csak emberek vagyunk. És mi is látjuk, hogy csak emberek vagyunk. De te Isten vagy. És te velünk vagy. Szeretnél nekünk valamit mondani ezen a mai reggelen. Kérlek, Uram, hogy nyisd meg az értelmünket, a szívünket, a füleinket, mert a te gondolataid azok magasabbak a mi gondolatainknál. Kérlek, Uram, hogy légy a segítségünkre, hogy ezt mindig teszed. Drága nevedben. Amen. Szeretnék beszélni valamiről, ami elengedhetetlen az életünkbe, akár hívők vagyunk, akár hitetlenek. Hallottam egy nagy gyárról, a Siemensről, ahol az igazgatóknak, megválasztott igazgatóknak. Azt mondja a nagyfőnök, hogy beiktatja őket, hogy na most szeretnélek felszabadítani téged, és felhatalmazni arról, hogy hibázzál. És több milliós, és euróba beszélünk, több milliós tévedésekről beszélünk. Mert valahol ez a cég tudja, hogy nem lehet másként működni. Hogyha az ember állandóan attól fél, hogy hibázik, akkor biztos, hogy hibázni fog. Lehet, hogy az lesz a hibája, hogy nem mer csinálni semmit. Lehet, hogy másra testálja azt a döntést, amit neki kéne meghoznia. Hát nem tudom, hogy ti már felszabadítottátok-e magatokat arra, hogy hibáztatok. Van itt valaki? Van itt valaki, aki szokott hibázni? Várj, van itt, aki szokott... Egyszer már majdnem én is hibáztam egyébként, igen. Tehát, hogyha valami olyasmi, hogy én nem tudok síelni, de síelők mondják azt, hogy érezni kell azt, hogy mikor jött el a pillanat, amikor az ember egyszerűen csak lepottyan a fenekére, és akkor nincsen semmi baj. Leül, és nem esik nagyot. Vagy teheti azt, hogy küzdik az elesés ellen, és aztán a vége az egy hatalmas nagy bukás. És én nem tudom, hogy hány döntést kell hoznotok napi szinten, de hozunk döntéseket. és az lehetetlenség, hogy ne hibázunk. Tehát az egyik az, hogy magadat szabadíts fel arra, hogy hibázzál, engedd meg magad, beszéld meg magad, meg ezt így szoktam mondom magamnak, hogy figyelj, te Borci, így hívom magamat. Ez egy jó nap arra, hogy hibázzunk, hogy hibákat kövessünk el. Most nagyon megfagyott a levegő. Azt hiszem, hogy eredményekről beszélünk. Hogyha valaki eredményes, akkor az azt jelenti, valamilyen az életének valamilyen szintjén, hogyha statisztikailag kimutathatóan eredményes, akkor legalább 51%-ba hoz jó döntéseket. 51%, ugye? Jól mondom? Mondom. Szerintem sokkal több rossz döntést hozunk, mint jó döntést. Hogyha nem fogadjuk el azt, hogy a kudarc, a hibázás az életünk része, akkor én nem tudom, hogy milyen élet lehet. Egy olyan élet egyrészt, ami nem látja saját magát megfelelőképpen. A másik élet az egy nagyon görcsös élet lehet, egy olyan élet, amit én nekem ez alkatilag könnyű, mert én eléggé szétszórt ember vagyok. Tehát az, hogy valamelyik nap vettünk tömítéseket, és két nap múlva azok nem voltak meg, az valahogy úgy, ezt kimegy az interneten. Hát mindegy, ezt elkönyveltük. Elkönyveltük azt, hogy ennyi keresés, kész, nincsen meg a tömítés, megyünk és veszünk újat. Nem nagy dologról volt szó, csak tudod, valahogy így voltam ezzel, hogy a káosz uralkodik az egész univerzumban, és a káosznak egy jó része az valószínűleg az én életemben. És próbáljuk tompítani ezt a káoszt, nem? Értek, csak hadd kérdezek valamit. Volt már olyan, hogy nekem két telefonom van. Talán nem is azt mondom, elmesélem a történetet, jó? Egy bácsinál bekötöttek egy csatornát, ilyen Szentgyűjt csatornát. És az ember kétségbe esetten hív, hogy hát tegnap kötötték rá a csatornámat, és már el van dugulva. Azt mondja, hogy hát nézze már meg. Oda megyünk, széthúzzuk, és elkezdett esni az eső, úgyhogy csupa sár voltam. Rögtön az első két perc után csupa sár voltam. De már széthúztuk a bácsinak a csövét, amikor szól a telefon, egy közös képviselő szól, hogy egy négy emeletes házban ez a régi eternit cső valahogy leszakadt, de ugye az egész négy emeletnyi eternit cső leszakadt, és most ott van a pincébe, és ugye senki nem tudja használni azon a szinten se a vizet, se a... tehát nem tudják használni a vizet, hogy mikor tudunk menni. És ott vagyok az árokba, én nem értem, hogy mi a probléma a csatornával, és aztán csöng a telefonom, ismeretlen telefonszám, kidobom a kollégámnak a telefont, és akkor azt mondja, hogy te. Azt mondja, valami őrült a telefon túloldalán, azt mondja, hogy itt vagyunk. De azt mondja, de hol vagytok? Azt mondja, hát itt. És leteszi, azt mondja, ez valami hülye szórakozik velünk, elnézést a kifejezésért, de valami hülye szórakozik velük. Hát azért nem látják, hogy miben vagyunk. Mondom neki, hát persze, hogy nem lát, hogy látnák. De biztos, hogy mindenki volt ilyen helyzetben, hogy csöng mind a két telefon. Teli van a elintézni valóval a határidő naplód. És miközben próbálod a két telefont menedzselni, és másik kezeddel a számítógép billentyűzetén válaszolsz egy nagyon fontos e-mailre, csak bejön valaki az ajtón. Látod, hogy jön befelé valaki az ajtón. De érzed ezt? Amikor egyszerűen elvesztetted a kontrollt az életed fölött, és most csak négy dologról beszélünk, de amikor ezek jönnek csőstül, és döntést kell hoznod, mert hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, egyszerre csak egy helyen tudott lenni az ember. És el kell döntened, hogy melyik lesz az a hely, ahol éppen jelen való vagy, mert csak Isten az, aki több helyen jelen tud lenni. Okay, tehát lehetetlenség az, hogy hibázzunk ugye ebbe a helyzetbe, ahol voltam, vagy szegény dörömbözi bácsi érezte volna magát becsapva, vagy a képviselő valami döntést hozni kellett. csak hogy az ideológiámra ugye találjunk valami bibliaverset. Példabeszélek 8, azt írtam, hogy 18, de nem 8. Nagyon szép és nagyon hasznos példabeszéd. Igen, és a 12. vers. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Tehát itt van a megfontolás, hogy az embernek ez a megfontolás, ez ugye régen fonttal mértek. Mérlegre kell tennem a döntéseimet. Hogy döntök? Mi a lehető legjobb döntés egy bizonyos helyzetbe? De tudod, amikor erre van idő megfontolni, felhívni szakértőket, megtanácskozni dolgokat, de van, amikor ilyen gyorsan kell döntened. Most hogy döntesz? Dörömbözi bácsi, vagy a Prohászka úti lakótelep? Mit csinálsz azzal a telefonnal a túloldalon? Amikor kedves testvérek felhívnak, és örömmel el akarják mondani, hogy hazaérkeztek Magyarországra. Csodálatos, nem meg akarom hallgatni. De az idő nem volt a leg megfelelőbb. Azóta szállóigye lett közöttünk. Amikor káosz van közöttünk, akkor a kollégámmal csak ennyit mondunk egymásnak. Itt vagyunk, megérkeztünk. Amiről most beszélek, talán ezt úgy nevezzük itt a Biblia szólba, akárhogy is nevezzük, hogy kegyelem. És ki gondolja, hogy ez a szó elcsépel? Teljesen őszintén, túl sokat mondjuk, nem? Túl sok mindenre használjuk. De ha nincs ott az életünkben kegyelem, akkor hogyan merek hibázni? Ha nincs ott Isten kegyelme és Isten irgalma, nem ismerem ezt, hogy igenis tévedhetek. Nem áll meg az élet, hogyha hibázok. Isten ments tőled, hogy valami nagyon nagy hibát kövessünk el, mert hogy az eredményes élet találkozó. De látjuk azt, hogy emberek nagyon nagy hibákat követnek el, és azt gondolják, hogy na most itt kész, itt a világ vége. És aztán látjuk, hogy még sincs itt a világ vége. Az élet mégis megy tovább, nem? Beszéljek valami másról, nagyon furcsán néztek rám. Úgy néztek rám, mintha valami rosszról beszélnék. Vezetés. Ki az, aki sokat vezet? Körülöttek. Értek, hogyha sokat vezetsz, és azt mondod, hogy még nem csináltál olyant, amiből nagyon nagy baj lehetett volna, lehet, hogy nem lett belőle semmi baj, de nem csináltál olyant, amiből nagyon nagy baj lehetett volna, akkor vagy nem mondasz igazat, vagy nem látod helyesen a valóságot. Vannak ezek a sofőrök, amikor mindenki más a hibás, és én ottán nem vagyok. Az autósok egyik fele, ismertek ezt a vezetőt, az autósok egyik fele őrült, mert gyorsabban vezet, mint én, és gyorsabban cikázik, mint én, a másik meg a mazsolán, nem igaz, hogy nem megy, nem igaz, nincsen gázpedál, az autó, mindenki ekkora autó neki, nem igaz. A konferencián volt a Pásztor Grahamnek egy szösszenete, amit mondott, azt mondta, hogy elvárja azt, amit nem érdemelne meg. Ez a kegyelemnek egy olyan csodálatos definíciója, amire még soha nem gondoltam. elvárni azt, amit nem érdemlek meg. Hogyha nem így gondolsz Istenre, akkor nem ismered helyesen Istent. Akkor nem igazság szerint imádod Istent, már pedig Isten igazi imádókat keres, akik igazságba és szellembe imádják őt, 1 János 4:13 talán. Nem 1 János, bocsánat, János Evangélium a 4-be. Olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják, és Isten, kegyelmes Isten. Volt már olyan, hogy akár önhibádon kívül, akár önhibádból hibáztál, és aztán Isten olyan bőségesen betakarta a hibádat, hogy csak pislogtál. Volt már én az életedben? Csak elmondok egy történetet, mert nagyon szeretem ezt a történetet, amit azért szeretem, mert velem történt meg. Dolgoztam valahol, itt Budapesten éltem még akkor, és dolgoztam valahol, nem határidők, építőiparban határidők tolódnak, nekem is tolódtak a határidők, elfogyott a pénzem, és hogy jöttem a munkából hazafelé, a keleti pályaudvar előtt a kocsim megállt. Megállt, és nem is akar tovább menni. Tudod, koszosan, fáradtan, szerda van. Jöttem volna Isten tiszteletre. Betolom a parkolóba, a kocsit teli van szerszámok, hanem annyira mérges voltam, elfelejtettem bezárni a kocsit. És hát most nem mondom el a gondolataimat, amik akkor itt támadtak bennem, tehát így beszélünk ilyenkor, mindenféle zöldségeket. Meg voltam keseredve, na, maradjunk ennyibe. Bejövök a gyülekezetbe, már nem emlékszem, hogy volt, hogy vége volt, vagy nem volt, vagy az elején, vagy a végén. Oda jön hozzám a pásztor Schellernek a titkárnője, Ulla Larson, borítékot lobogtat a kezébe. Leveled jött Amerikából! Még valaki küldött egy izét, valami üdvözlő képes lapot Amerikából, egy általam soha nem ismert ember, vagy valami. Kinyitom a borítékot, csak ugyan benne volt egy üdvözlő képes lap, egy Matt Hood nevű embertől, ez valószínűleg a Robin Hoodnak a leszármazottja lehet. Ő és a legtöbb 12 gyerek volt a képen, meg $800, mert hogy ő ráírta a hátuljáról, ő olyan lelki pásztorokat támogat, akik anyanyelven, a saját anyanyelvükön prédikálnak. Nézem az embernek a képét. Egyszer valamikor találkoztam vele, emlékszem a találkozásra, mondott valamit angolul, nem értettem. Én is mondtam valamit angolul, ő se értette meg. De nem tudok. Mutogattunk a Bibliából, mutogattunk egymásnak a Bibliából, elolvasta, nevetett rajta, tehát ő is mutatott valamit, megint nevetett. És aztán ittunk egy kávét, és elment. Ennyi volt a találkozásunk, és mély nyomot hagytam az emberbe, úgy látszik. Jó, kinek küldtek már csak úgy $800 egy kötületet? Van valaki? Na, nem meritek megmondani. Oké. Elvárni azt, amit nem érdemelnék meg. Ez Istennek a jelleme, amivel felénk van. És emiatt tudunk megbirkózni az élettel. Sokan azt mondják, hogy emiatt felelőtlenné válnak az emberek. A felelőtlen emberek, azok felelőtlen, azok biztos, hogy ezt kihasználják arra, hogy mindenki kihasználja, de Isten kegyelmét mindenki kihasználja, szerintem. De a felelőtlen emberek, azok felelőtlenek maradnak, és lehet, hogy a kereszténység segít nekik, hogy ez így kicsúcsosodjon, de De a felelősségteljes emberek, azok én azt gondolom, hogy ettől függetlenül felelősségteljesek lesznek. Tehát nem a kegyelem rontja el az embereket, hanem a már amúgy is elrontott embereket, elég el vagyunk rontva, nem? Lehet, hogy valami téves elképzelés még jobban elrontja. Egyébként Isten kegyelme tanít bennünket, hogy megtagadjuk az istentelenséget. Erre tanít az Isten kegyelme. Most nem emlékszem, hogy hol van a Szentírásban, de 1 Péter 5-10 talán, nem tudom. Titus, tényleg. Hol van itt valami bibliaiskolás? Annak tudnia kell még már egyet.
Titus
2-15, köszönöm. Na, ezt akartam mondani én is, csak nem tudtam ilyen frappánsan kifejezni magam. Lehetett hallani? Van egy olyan tényező az életünkbe, amit, hogyha nem használunk ki, akkor bolondok vagyunk. Egyszer Sanyi mondott nekem a sikerrel kapcsolatban valamit, amit én éreztem, valahol így szoktam érezni. Itt a szedcsontomtól egy kicsit balra is föl. Hogy a sikerhez, az eredményességhez egy vállalkozásba szerencse kell. Mi ezt nem így hívjuk, de azt mondom, hogy egy nagy-nagy kutatás eredménye lett ez, hogy akik igazán sikeresek lettek valamibe, azok pont jókor voltak, pont jó időben, tehát annyi jó dolog össze állt nekik egyszerre, amit újból nem lehetne megismételni. Ugye ezt hívják szerencsének. És én azt gondoltam, hogy én annyit gondolkodtam, hogy amikor én elkezdtem ezt a gyorsszervizes vállalkozást Fehérváron, minden időben pontosan úgy jött ki, hogy sok-sok véletlen, értitek a sok-sok véletlen, tehát véletlen akkor ez a keresztényeknek a legkedvencebb mondata, véletlen akkor a szerencsém volt, sorozatosan, véletlen akkor a szerencsém volt sorozatosan, hogy az első perctől kezdve gyakorlatilag eltartott bennünket a vállalkozásom. Ilyen létezik? Van itt valaki, aki ezt kutatta? Kutakodott már vállalkozásom? Tehát én azt hallottam, hogy ha az első év végére már nullszaldós egy vállalkozás, akkor az már akkor valamit nagyon jól csinált. Nem jól csinált, hanem nagyon nagy szerencséd volt. Az első perctől kezdve, el tudod ezt képzelni? Ez nehéz elképzelni. Egy hajnali 4-kor valami egy iskola igazgatójánál romlott el. És azt mondta, hogy figyelj, azt mondja, a saját karbantartónk az iskolába az nem kelt fel, vasárnap hajnali 4-kor, te felkeltél. Véletlen akkora szerencséd volt, hogy te felkeltél, mától kezdve te vagy az iskolának a karbantartója. És a gyerekek rongáltak, nagy gyerekek, nagy, mindent napi szinten munkát csináltak a gyerekek. Úgyhogy nem kell kenőpénzt adnom nekik. Figyelj, ebben a világban az óriási dolog, ne? Ja. Oké. Még egy gondolat. Amikor vannak olyan igék, amiket szeretünk, nem? Vannak olyan versek, amik jók nekünk, amiket szeretünk, amiket könnyedén fogadunk és magunkévá teszünk. De vannak olyan versek, amivel birkózunk, amik olyanok, hogy megpróbálom, kudarcot vallok, aztán egy darabig félreteszem, aztán utána lehet, hogy megint előjön ez egy ilyen vers, és aztán megint birkózok vele. És hát ez nyilvánvalóan azért van, mert még azért csak a saját életünket éljük. De Isten hív bennünket a kegyelme miatt arra, hogy legyen ez nagyon fontos, az új emberbe egy növekedés. Az ó ember az nem tud növekedni. Az ó ember az egyre jobban megromlik. az új emberbe lehet egy növekedésünk. Foghatjuk azokat a verseket, amiket nem szeretünk, és megbarátkozhatunk vele. De hogyha nincs ott az életünkben az, hogy én igenis újból kudarcot vallhatok ezzel az igével, akkor viszont úgy leszek vele, hogy valahogy olyan, nem is tudom, hogy mi ma, ez már megint van, hogy került ez ide. Mert vannak könyvek, amiket nem nagyon szeretünk. Jakab leve nagyon éles, nagyon konkrét, nagyon megmondja a frankót. Nagyon sokan nem szeretik Jakab levelét. Galácia levél. Galácia levél első fele, nagyon jó, az első két fejezet. Talán még a harmadik is. Csodálatos, ó, simogatja a lelkedet. És figyelj, csináld ezt, simogasd a lelkedet. Aztán, amikor eleget olvastad már a Galácia levél első három fejezetét, akkor olvassál egy kicsit Jakabból is. Semmi baj nincsen azzal, hogyha kudarcot vallunk. De figyelj, még egyszer csak hatalmat fel magad arra, hogy hibázhatsz. Hogyha olyan lények lennénk, akik nem hibázhatnak, akkor ez teljesen másról szólna ez a könyv, és akkor teljesen másként néznénk ki mi is. Az angyalok, ők nem nagyon hibáznak. Jó, ők egyáltalán nem hibáznak. A szent angyalok, a démonok azok meg csak hibáznak. Tehát értve ezt a végletességet. Az ember, de megvan mind a kettő. Tudunk jót tenni, tudunk rosszat tenni. De ami azt mondja, hogy a legjobban megköti az embernek a kezét, az a félelem. Látom, hogy emberek félnek dolgoktól, és ugye az elején beszéltem a megfontolásról. Megfontoltan tehetünk valamit, és hogyha kudarcot vallottam, akkor mi van? Akkor mi van? A szembe szomszédom Fehérváron mondott két nagyon, nagyon okos dolgot. Két nagyon okos dolgot, azt mondja, hogy egy konyha pénzből nem vállalkozunk. Hogyha ezt tartanánk, ezt az egy szabályt, akkor már óriási előnyökre tehetnénk szert ebbe az életben. Második, azt mondja, hogy ha számolt ki egy vállalkozásnak a lehetséges nyereségét, számolt ki a költségeit. A költségeket szorozd meg kettővel, a nyereséget oszd el kettővel. Tehát akkor már az nyolcad rész, vagy negyed rész, nem tudom. Negyed rész, ugye? Tehát negyed rész haszonra számítasz, és még úgy is megéri, csak akkor fogjál bele. Ez a két gondolat, ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok vállalkozás megmenthetne a biztos kudarcról, és aztán még vannak persze nagyon sok gondolat ezzel kapcsolatban, ami ha valaki vállalkozni akar, akkor a tanácsunk az, akit mi akit vállalkozunk, hogy ne tedd semmilyen körülmények között. Hogyha mégis akarod, akkor sok kegyelemre lesz szükséged. Nagyon sok kegyelemre lesz szükséged, és valószínűleg ezt az üzenetet nagyon-nagyon a bőrödön fogod érezni. Valószínűleg rájössz, hogy itt nagyon kicsiny dolgokkal is nagyon nagy hibát lehet elkövetni. És ugye nem vagy kinő az internetre, ezért nem beszélek ilyen dolgokról most, hogy miben lehet hibázni, de hogyha megfontoltad, hogyha mégis úgy gondolod, hogy ezt teszed, akkor ezt beszélj és annyival, négy szem közt, Ernővel beszélj. Isten a forrása a kegyelemnek, 1 Péter 5:10, B része, 2 Korintus 9:8, hogy Isten pedig hatalmas arra, hogy minden kegyelmét ránk árassza. Tehát itt van ez a, mondom még egyszer, 2, 1 Péter 5:10b, és 2 Korintus 9:9-8. Biztonságban lehetünk, és ebbe a ezt a biztonságot mérd le, amikor legközelebb hibázol, akkor hogy beszélsz magaddal? Most azt mondjuk, felszabadítottam magamat arra, hogy hibázok, aztán amikor hibázok, nem egy nagy hibáról, egy kis hibáról beszélik, és aztán belülről jönnek azok a kedves szavak, nem? Ahogy megdicsérjük magunkat. És gyakorold magadat ebben. Gyakorold magadat ebben, hogy amilyen gyorsan csak lehet, felkelsz ebből. Minél tovább maradsz lenne a földön egy kudarc miatt, egy hiba miatt, annál többet veszítesz. Most a globális méretekben beszéljünk erről, jó? Péter megtagadta az Urat, és aztán látta a feltámadott Jézust. Látta, beszélt vele, evett együtt az Úr Jézussal. Legalább 2-szer találkozott a feltámadott Krisztussal. Mit mondott a többieknek? Visszamegyek halászni. A kudarcnak az erejét nem becsülhetjük le. 3 évig együtt járt a Teremtővel. Együtt élt, együtt balhéztak. És aztán egy kudarc miatt, tudod, elárult az Urat. Persze, azt mondjuk, hogy ez valami komoly dolog. Elárult az Urat, és hiába ment oda hozzá az Úr Jézus, és hiába köszöntötte, hogy békesség nektek, és hiába evett vele együtt. Azt mondta, hogy vége, kész, elbuktam, nem tudom ezt csinálni. Visszament halászni. Ha akkor valamelyikünk oda ment volna, és azt mondta volna neki, hogy te figyelj Péter, a 21. században az európai kultúrába majd nem fognak tudni elmenni melletted. Akkora lesz a neved Jézus Krisztus miatt, és amiatt, mert te az ő apostola voltál, hogy a hatásodat fel sem lehet mérni. Szerintetek Péter mit csinált volna? Tehát szerintem először kineveti, aztán utána még lehet, hogy jó, meg is verte volna azt az embert. Hagyjál már! Én elbuktam! Ez az én életemet teljesen megváltoztatta. Visszamennek halászni, nem tudják magukról, hogy ők kicsodák, nem tudják azt, hogy Jézus Krisztus ki volt, de ha tudták is, azt mondták, hogy a csodába vele, nem használunk más szavakat, mert keresztények vagyunk, ugye, és az Úr Jézus ezeket a visszacsúszott tanítványokat a parton hogy várta? Egy ugráló, tomboló, üvöltöző Jézust látunk a parton. A tanítványokat úgy várta a parton, hogy parázs volt, és a fölött hal és kenyér. Reggelivel várta a tanítványokat. Én így szeretném látni az Urat, hogyha elbukom, hogyha bármi kudarc van az életemben. És így szeretnék saját magammal találkozni, amikor hibát követek el. És így szeretnék rád nézni. Na most csak értelem mutattam az Ármére. Így szeretnék veled találkozni, hogyha elestél, hogyha elbuktál. Hogy reggelivel kínálok meg. Nem úgy, hogy szép kis gyerek vagy, és aztán jönnek a kedves szavak. A kudarc. Igen. Tehát, hogyha elbuktál, akkor kelj fel, nincs világ vége. Menj tovább. Ismerek embereket, figyeljetek, akik az Úrral való járást azért hagyták abba, mert nagyon fontos, ő szerintük egy másik keresztény testvérünk becsapta 2000 forinttal. 2000 forinttal. És elhagyta az Úrral való járást. Nem viccelek. Ha tudnád, hogy hány ilyen emberrel beszéltem. Tudod, el tudod képzelni majd? 2000 forint miatt megsértőd, de 2 millió forint miatt, akármennyi miatt megsértőd. És aztán ott leszünk, egy nap arra ébredsz, hogy ott vagy a mennybe. El tudod képzelni, hogy mennyire bután fogsz nézni? Bármi miatt, ami miatt megsértődtél. Bármiféle kudarc, ami miatt azt mondtad, hogy én abba hagyom az Úrral való járást. Annyira látom az arcunkat a mennybe, és az nagyon furcsa lesz, hogy nem, nincs az, ami kifejezné azt, hogy minek vagyunk az örökösei. De fenn a mennybe, de itt a földön. Ez, amiről beszéltem, gondold el, hogy a feleségedethez így viszonyulsz, a férjedhez így viszonyulsz, a gyerekekhez, hát az már ugye egy kicsit, ja, itt van egy gyerek, hát a gyerekekhez is így viszonyulni. Mondjuk már nagy gyerek. Így viszonyulni ehhez az élethez, hogy igenis hibázunk, és nagyon-nagyon érdekes ez, mert az életünk nagyon-nagyon sokrétű, és amikor az ember a professzionalitást nézi, akkor a professzionalitás, tehát amikor azt nézem, hogy a Vernőt nagyon-nagyon szeretem, de ő nem ért a csőszereléshez, a másik, de ő még ért is hozzá valamit. De a másik embert azt nem annyira szeretem, de az meg ért a csőszereléshez, akkor a választásom professzionálisan, meg a másik ugye, hogy Ernőnek fizetem az úti költségét Budapest és Fehérvár között, vagy egy ott helyi embert keresek, ugye ezek nagyon fontos kérdések ám. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit akarok mondani nektek. Persze ezekhez fel kellett, hogy nőjek, ezekhez a kérdésekhez. És nyilván ti is nőttök a saját területeteken. Na most, csak még egy gondolat, jó? Az élet attól függ, hogy milyen alapokon van. Hogyha megvan alapozva az életem, akkor arra bármit fel lehet építeni. Hogyha nincs megalapozva az életem, akkor nem tudok építeni rá. Tehát nem tudom, hogy ki hol tart. Lehet, hogy már van egy nagy felépítményed, utólagosan is lehet, most már vannak ilyen technológiák, tudod, hogy púrhabot nyomnak be a 10 emeletesek alá, tehát ilyen felhőkarcolók alá, és úgy tudom. Tehát lehet utólag is alapozni, de ezt mindenféleképpen buzdítalak benneteket, bátorítalak benneteket, hogy alapozzátok az életeteket, mert egy alapok nélküli élet az előbb-utóbb össze fog omlani. Valahol talán Máté 7-ben az Úr is beszél erről, hogy a bölcs ember az sziklára építi a házát, és aztán jön az árvíz, és jönnek a szelek, és nem tudnak benne kárt tenni. Ezek úgy látom, hogy Teón kívül már megéltünk egy-két nyarat, hát ő is már, mennyi volt Teó? 15. A 15 éves koromban én még, hogy is mondjam, csak elég, még lepkehálóval futkároztam rövid gatyába. Már bocsánat, most ne haragudj, nem, csak a fiatalság nem bűn, csak egy állapot, egy nagyon gyorsan múló állapot. Hallottam egy gondolatot erről, hogy az ember, ugye van ez a mondás, az ember, ahogy öregszik, úgy egyre bölcsebb lesz, ugye valaki ez nem feltétlenül igaz. A kor előre haladtával az az igazság, hogy egyre öregebbek leszünk. Nem feltétlenül leszünk bölcsebbek, lehet, de biztos, hogy egyre öregebbek leszünk. De talán azért, mert már túl a 40-en, tőle egy kicsit messzebbről, vagy tehát vissza tudok nézni. Azért mondom ezt tőled, hogy volt már tapasztalatom, nem? Talán értitek, hogy miről beszélek. Lehet, hogy meg kell emésszem ezt a gondolatot. Lehet, hogy ugye vannak olyan emberek, akik nagyon, nagyon precízek, nagyon pontosak. Egy könyvelőnek, vagy egy ügyvédnek, vagy egy agysebésznek ugye nagyon pontosnak kell lennie. Vannak olyan dolgok, amiben nem kell ennyire pontosnak lenni. Nálunk egy-két centi tűrés az még elmegy, de egy agysebésznél ott egy-két centi tévedés az valószínűleg az halál, ugye? De akármilyen is az alkatod, tudod, az agysebész, az nagyon picit hibázik, az is lehet, hogy végzetes. Lehet, hogy olyan az alkatod, hogy hibázol métereket is. Mondjuk, hogy a könyves vagy, tudod, egy mély. Már bocsánat, láttam már jó könyvest. A spektrumon. Na most ebből már úgyse jövök, jövök ki jól. Oké. Lehet, hogy nagyon precíz vagy és pontos vagy, de akkor is követünk el hibákat. És tudod mit? Hogyha te pontosabb vagy precízebb vagy másoknál, az akkor adjál hálát Istenre, és próbálj meg kilátni a saját életedből, és meglátni azt, hogy te ajándékba kaptad ezt, hogyha mindenki más mindenben, vagy az élete 80%-ában kudarsz, te meg nem, akkor lehet, hogy ajándékba kaptál egy olyan habitust, vagy egy olyan természetet, amivel te jobb tudsz lenni másoknál. Akkor adj hálát Istennek, és segíts azoknak, akik nem olyanok, mint te. Sok mindent beszélnék nektek, de azt mondom, már nagyon sokat beszéltem, úgyhogy tulajdonképpen ennyi volt. Az üzenet nagyon egyszerű. Hatalmazd fel magadat arra, és menj fel, hatalmazd fel, és menj fel magad arra, hogy hibákat követhess el. Nem tervezzük a hibákat, de a hibák azok voltak, vannak és lesznek. És nem lehet úgy élni az életünket, hogy állandóan attól félünk, hogy hibát követek el. És aztán, hogyha elesel, akkor tényleg azt mondom, oké, semmi baj nincsen. Tulajdonképpen fel voltam erre hatalmazva. Tanultam abból, ami történt, de felállok és megyek tovább. Amen. Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg a szívünkre ezt a gondolatot, és köszönjük, hogy ismerhetünk téged. Úgy ismerhetünk, hogy elvárhatjuk tőled azt, amit nem érdemlünk meg. És köszönjük, hogy így viszonyulhatunk magunkhoz is, és így viszonyulhatunk másokhoz is. Kérlek, hogy segíts nekünk. Ahogy az elején mondtam, te Isten vagy, mi meg csak emberek. Légy segítségünkre, mindenkinek. Amen.
Visszatudjuk, aztán majd megjavítjuk.
is kell, ugye? Nem, az egyszerű válasz az, hogy nem, mivel hogy 100%-osan Isten volt ezért, és 100%-osan ember, ezért ő nem hibázott. Na hát ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos válasz is azt mondok, hogy nem értjük Istent, nem értjük például ezt a kérdést, hogy lehetséges az, hogy 100%-osan ember volt, és 100%-osan Isten. Mert a mi dimenziónkban a maximum az, hogy fele-fele. De Istennél látjuk azt, hogy ő egy, de ugyanakkor három. És ezt se értjük. Ez is olyas valami, amit elhiszünk, mert a Biblia ezt mondja, és ugyanígy a Istennek a emberségét és az istenségét is ugyanígy a hitáltal értjük, és nem a logika alapján, de azt látnunk kell, hogy ő a mi dimenziónkon kívül van, és ebben a dimenzióban nem működnek ugyanazok a szabályok, amik itt. Nyugodtan, mondjad csak. Isten, hát általunk megtapasztalja. Igen. Meg kellett tapasztalni, tehát az Úrnak meg kellett tapasztalni a megtapasztalta úgy, ahogy mi is tapasztaljuk a magányt, a szenvedést, az éhséget, az elhagyatottságot, tehát nagyon sok mindent megtapasztalt, ami miatt azt hiszem, hogy hiteles. Tehát Isten eljött, és nem szavakkal mondta el nekünk azt, hogy szeret, hanem meghalt értünk. Tehát azt hiszem, hogy ennél erőteljesebben nem lehetett volna ezt kifejezni. Nagyon jó kérdés. Hát, hogy mennyire nehéz ez, ugye én azt gondolom, hogy nem a szentírás alapján, hanem a logika alapján próbálták ezt kitalálni, és aztán emiatt vannak ilyen, akik úgy magyarázzák a Bibliát, hogy általában nem Jézusnak az emberségét, vagy mostanság nem az emberségét, hanem az istenségét tagadják, de egészen az első században már voltak ilyen mozgalmak, akik vagy egyiket, vagy másikat tagadták, és a 1 János 1.4 talán azt mondja János apostol, hogy ha valaki nem vallja Jézust a testben megjelent Krisztusnak, a testben megjelent megváltónak, akkor az Antikrisztus szellemétől van. Tehát innen tudhatjuk, hogy ez valami nagyon komoly dolog, hogy Istennek mind az istenségét, mind az emberségét, tehát a testben megjelent Isten, na, tehát ennél jobban nem lehet kifejezni. Nagyon szívesen. Jó kérdés. Ugye ezt szoktuk mondani, amikor nem tudjuk a választ. De a szerencse. Persze, persze. Tehát ezt nem tudom, hogy értette, hogy ezt próbáltam úgy viccelve mondani.
Én értettem, hogy
ez biztosan. Igen. De lehet, hogy ott kint nem. Igen. Tehát kamera, figyelj. Te kamera, te értsed, hogy ezt, hogy nem hiszünk abba, hogy szerencse. Nem hiszünk ebbe, hogy szerencse. Nem hiszünk ebbe, hogy véletlen. Hogyha az Úr a hajunk szálait számon tartja, akkor ez nekem azt jelenti, hogy az Úr azt akarta mondani, hogy 100%-os kontroll alatt van az életünk. Lehet ezzel vitatkozni, de a hajunk szála az elég kicsin dolog. Én láttam egy esetet, amikor valahogy úgy gondolkodunk erről, hogy mi jól képzettek vagyunk, mi jobban résen vagyunk, mint mások, ez egy nagyon fontos kifejezés, mi jobban résen vagyunk, mint mások, jobban oda teszem magamat, és a többi, és a többi, és a többi. És aztán emiatt ott is van aztán a siker. És persze Isten is segített ebben nekem. Mellesleg ért, mint mellékszereplő. Van egy történet, amit nagyon, nagyon szeretek. Van egy barátom, aki nem tud se írni, se olvasni. És mielőtt 1993-ban, ez a múlt évezred volt, mielőtt hívő lett volna, mesterségét tekintve tolvaj volt. És aztán, amikor megtért, ez teljesen világos volt előtte, hogy többet nem ebből kellene élnie, és elment dolgozni, de hát tudod, jött a rendszerváltás, szűntek meg a cégek. Szerintem nyugodtan gyere. Ja, nem. Egyre több elvárás volt egy melóstól, már azért benne volt a korba is ez az ember, és mondom, ez egy írástudatlan ember volt. És hát azért úgy lavírozott a világba, viszonylag alacsony költségvetésből éltek, mondjuk például az erdőben lakott, és ott onnan volt a tüzelőse, és amikor ránéztem erre az emberre, mindig azt gondoltam, hogy mennyivel kisebb esélye van, mennyivel kisebbek a lehetőségei, mint a miénk, amiatt, mert nem képezte magát. De aztán történt egy nagyon, nagyon furcsa dolog. Elment dolgozni egy ilyen lomisnak, akik hozzák a lomokat az osztrákoktól, és az a lomis adott neki néhány felöltő ruhát, hogy legyen ruhája. És felveszi az egyik nadrágot, és nézi, milyen jó, és zsebébe érzi, hogy van valami, és nézi a nadrágnak a zsebét, és azt mondja, hogy ilyen papírok voltak benne, de azt mondja, olyan papírok, mint a pénz lett volna, de azt mondja, hát látta, hogy nem pénz az. Akkor elment ehhez a lomishoz, azt mondja, hogy ezt találtam a zsebébe, azt mondja, úgy néz ki, mintha ez pénz lenne. És a lomis azt mondta, hogy hát ez pénz, azt mondja, ez ráadásul nagyon sok pénz, amit találtál a nadrág zsebébe, de azt mondja, neked adtam a nadrágot, a pénz is a tiéd. És annyi pénz volt a nadrág zsebébe, hogy tudott venni magának egy nagyon jó autót, amivel aztán tudta az erdőből a fát szállítani magának. Egy kombi trabantot. És tudod, és ez nekem olyan jó volt ezt látni, hogy az ő léptékéhez, nyilván, hogyha Isten adott volna neki egy Bentley-t, azzal nem lehet fát szállítani, azzal nem, mit csinált volna azzal a szegény ember? Vagy adott volna neki egy Mercedes, lehet, hogy a szomszédok leütik, megölik, elássák, mit tudom én. Hogy Isten a segítségünkre van, akár jól képzettek vagyunk, akár nem vagyunk jól képzettek. Na most, itt jön a, hogy most ez hogy van egy csak egy történettel példáznám, egy bácsi a fehérvári gyülekezetbe, nem fiatal, 80 éves, meggyógyult valami rákból, nem tudom, hogy milyen rákból. Meggyógyult valami bélrákból. És a kérdezte, hogy mondhat-e bizonyságot, és hát mondja, persze, mondjam bizonyságot, és azt mondja, hogy az Úr meggyógyított engem, és az Úr képes erre, és nagyon jó volt a bizonyság, és aztán utána hozzátette, hogy mindazonáltal, miután megtudtam, hogy beteg vagyok, utána vegetáriánus lettem, és ti is legyetek vegetáriánusok, mert hát az Úr és a vegetáriánizmus. Na most lehet, hogy nem ezt akarta kifejezni, csak ilyen, csak így sikerült. Ugye, ami tudod, hogy ti itt értitek, hogy a véletlen szerencsével vicceltem, lehet, hogy a kamera túloldalán ezt tényleg nem lehet érteni. Hogy tudod, hogy most akkor a vegetáriánus, tehát a vegetáriánus étrendtől gyógyultam meg, vagy az Úr gyógyított meg. A sikerem az Úrtól van, vagy tőlem van? Ez egy nagy kérdés, de hogyha azt mondja valaki, hogy le kellene cserélni egy csapot, tudjátok, egy csapot, le kellene cserélni, és azt mondom, hogy jó, hát figyelj, várjon egy kicsit, összehívom fiúkat, és imádkozunk érte. Nem tudom. Tehát értitek, hogy az Úr hozza a lehetőségeket, és én oda megyek, és megcsinálom. És csak még egy gondolat mondjuk ehhez. Vannak sokan Fehérváron, akik ezt csinálnák, de nem hívják őket semmilyen körülmények között, mert trágárul beszélnek, mert büdösek, mert megmaradtak vállalkozók, de megmaradtak egy lepukkant melós szintjén, mind kifejezésmódba, mind öltözékre, szagra, stb. És körülbelül mondom nektek, 30-40%-kal olcsóban dolgoznak, mint én, és nem hívják őket. Tehát, hogy talán valami egy srác, amikor dolgoztunk nála, és sok-sok csengő-pengőt elkértünk tőle, azt mondja, ebben ennyi pénz van. Azt mondja, akkor indítok én is egy ilyen vállalkozást. Mondom, ez alaphangon, hogy meglegyenek ezek a szerszámok, amik nekem, hogyha ugyanez ez a minőség, az mondjuk 4 millió forint. Aztán kell valakit keresned, aki ért hozzá. És az ember az nem hogy hívjuk ezeket? Kultúrát, oké? Okay? Tehát kell keresned valakit, aki ért hozzá, és aki kultúrát. És aztán ki kell húznod legalább 1-2 évig, úgyhogy ebből nem lesz semmi bevételed. Tehát, hogy tudod, hogy ez a képlet, ugye, hogy lehet, hogy sikeres leszel, de azt, hogy mennyi a kimenő pénz és a bejövő pénz mondjuk egy vállalkozás szintjén, ez azt hiszem, hogy a legkisebb egység, amit mérhetünk, az 3 hónap. Talán 3 hónap. Ki ért ehhez? Nem valaki ért ehhez. 3 hónap, fél év, mennyi? Hát és azt hiszem sok ilyen van, hogy ugye amit mondtam, hogy a nagyon nagy tudománya, vállalkozás tudománya. És ezt tehát ez ténylegesen egy tudomány. Vannak, akik tudják, hogy ezt hogy kell csinálni, és aztán nekünk még van egy X-faktorunk. Mi kérhetjük az Úrnak a segítségét, és azt, én most azt látom, és egyre inkább azt látom, hogy ahova a lábunkat tesszük, ahogy az Úr Józsuénak megígérte, ahova a lábunk, amit a talpunk megnyom, azt a földet az Úr nekünk adja. És még egyszer mondom, abszolút nem vagyunk árversenyben senkivel. Azt mondom, hogy hívják csak nyugodtan őt. Így mondják, hogy de ez megcsinálni. Csak nyugodtan hívja. Tehát, hogy én nagyon gyűlölöm ezt, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Így valahogy ezt jól, trappánsan ki kéne fejezni ezt a dolgot. Ez meg te értesz, nem? Te tudsz beszélni, nem? Te vagy valami kommunikációs szakember. Hogy, oké, a múltkor, amikor utoljára beszéltem talán, akkor arról beszéltem, hogy a rest, amit a vadászásával fogott, azt nem süti meg. Talán lehet, hogy ez egy jó mondat, nem? Teljesen ostoba ez a kép, nem? Egy állatot megfogni, levadászni, az idő és energia. És hogyha levadásztam egy állatot, akkor még ott nincsen vége. Még akkor utána meg kell nyúzni, le kell vágni róla a húst, és meg kell sütni, tüzet kell rakni, stb. De milyen ostoba dolognak tűnik ez, nem? Hogy a rest, amit a vadászásával megfogott, azt nem süti meg. De azt mondom, hogy annyiszor így vagyunk, hogy ott vagyok, megvan a tudásom, úgy látszik, hogy Isten adott valamiféle műszaki intelligenciát nekem, megvannak a szerszámaim, kedves fiú vagyok, szép is vagyok, ugye, szerény is vagyok, igen, szerény vagyok, és megvannak a szerszámaim, kint vannak a hirdetések az univerzumban, mindenhol. Beütöd a nevemet a Google-ba, kiüti két-három helyen eredményes élet találkozó biblia szól, dublás elhárítás. Mitől lehet? Lehet, hogy nézik az emberek, hogy ugyanaz az ember. Ez óriási, Sáringer karcsival megyünk, nem tudom, hogy ki ismeri a karcsit. Író, költő, műfordító és publicista, nem viccelek, elmegy a költő és a lelkész dublás hárítani. Óriási. És ezt általában az emberek látják, és nem akarnak hinni. Oké. Szóval talán valamit. Annyi összetevője van annak, tehát a sikernek, és most vállalkozási sikerről beszélünk, magánéleti sikerről is beszélhetünk, bármi. Annyi összetevője van, hogy nem beszélhetünk csak egy részéről a dolognak. Tehát ugye ott tartott, hogy kim vannak a hirdetéseim az univerzumban. És hogyha felhívnak, akkor nem megyek el, hanem összegyűlünk a karcsival, meg még valakit hívunk, hogy erősebb legyen a hatás, és nekiállunk imádkozni. nem tudom. Volt már, amikor imádkoztunk, és aztán sikerült valami, de általában meg kell jelennünk, fizikálisan meg kell jelennünk. Jó, itt nagyon őszinte leszek. Egyszer volt olyan, például volt egy élelmiszeripari cég, nem mondom, hogy miért. Leállt a cég, és aztán az újrainduláskor, ugye hát az összes padló szifon, az összes WC-nek a szifonja ki volt száradva, és hát fertelmes szag volt az egész üzembe. Bement a rendszerhigiénikus, itt dublás van, hívjon azonnal dublás elhárított ki, nagy nyomású vízzel az egész hálózatot át tudja mosni, mert itt globális dublás van. És mentünk, és hát láttam, hogy nincsen globális dugulás, de hát átmostuk a csatornát nagy nyomású vízzel. Most ezt nem tudom, hogy ez csalás, nem csalás, de én nem akartam okosabb lenni a megrendelőnél. És elvégeztük a munkát. Van egy rendszer higiénikus, vagy egy milyen cég higién, nem tudom, hogy hívják ezeket pontosan. A higiénikusnál okosabbnak nem akartam okosabb lenni. Tehát ezt most akkor befejeztem, és akkor vissza erre. Annyi összetevője van egy sikernek, vagy mi ez, vagy az eredménynek, annyi összetevője van, hogy nem domboríthatunk ki egészen biztos, hogy egy tényezőt. Láttam egyszer egy riportot egy férfival, aki úgy gondolta, hogy a testépítés az nagyon fárasztó dolog, de hát ő azért mégis akar valamiben első lenni, rájött, hogy hát testépítésből nem tud első lenni, úgyhogy elkezdte csak a bicepszeit edzeni. Aztán rájött, hogy ez is nagyon fárasztó, így elkezdte csak a jobb bicepszét edzeni. Az ember, ahogy kinézett, az groteszk volt. Egy nem túl magas ember, aki átlagosan néz ki, és a jobb kezének a biceps az akkora volt, ugye az egész testéhez képest, hogy nevet, nevetséges volt. Igen, elhúzt, van ez az állat, ez az integető rák, nem tudom, teljesen úgy nézett ki a fickó, mint ez az integető rák, hogy az a keze ez teljesen jelentéktelen volt ez a másikhoz képest. Most az ember, hogyha sikeres akar lenni, akkor én azt gondolom, hogy nem egy dologra kell koncentrálni, hanem mindenre kell figyelnie, és ez persze ez képtelenség, és ezért aztán hibákat követünk el újból és újból. Valami, ami nekünk egészen biztos van, a gyerekeimnek tanítom ezt, hogy van egy játékunk, hogy dobókockával kell dobni. És a dobókockákon különféle állatok vannak, hogyha egy pár dobsz, akkor abból az állatból kapsz egyet. Nem tudom, értitek a játék lényegét. Okay. Hogyha már van egy pár állatod, tehát akkor kaptok ilyen matricákat, hogyha már van egy pár állatod, és megint dobsz csak egyet, akkor is kapsz még egyet. És ugye minél több van, annál több, tehát egy dobásnál annál többet kapsz belőle, és ugye az a cél, hogy minden állatból legyen egy, a nyúltól a lóig. Na most, a gyerekeimnek tanítom azt, hogy pici előny az mennyit számít. Nézzük, semmi több. Kezdésnek kapsz egy bárányt, én meg semmit. Így indulok. És szinte lehetetlen győzni azzal szemben, aki egy pici előnnyel indul. És ez ami nekünk megvan, és nekünk nem egy pici előnyünk van, nekünk az erősségünk és a támaszunk a mindenható Isten, a mindenható és mindenütt jelen való Isten, akinek a nevét segítségül hívhatjuk. És én azt látom az elmúlt 20 éve keresztényben, az elmúlt 20 évben az Úr akármilyen ügyefogyott voltam, akármennyire megfizettem a tanulópénzt, az Úr meg visszaadta. És 20 év alatt szépen lassan megtanultam, hogy hogyan kell vállalkozni, úgyhogy nem tudom hány éve csináljátok. 20 éve. Na. Még nem tudom. Na, egyébként ez egy nehéz. Ez egy nehéz tanuló. Igen. Hát azt hiszem, hogy ilyeneket mindannyian tudnánk mesélni, hogy a teljes kétségbeesés állapotában az Úrhoz fordultunk, és figyeljetek, csinálunk valamit a kollégámmal, a Karcsival, csinálunk valamit reggel, kérjük az Urat, hogy legyen segítségünk a sziasztok, és nap végén, amikor végeztünk a munkákkal, akkor hálát adunk Istennek azért, amit adott, bármi is volt az. Tanuljuk ezt, hogy elveszünk Istentől mind a jót, mind a rosszat. Értsétek jól. Azért beszéltem a kudarcokról, mert hogy az ember elkezd tipegni ebbe az életbe, egészen biztos, hogy nagyon sok kudarccal találkozik. És egészen biztos, hogy nagyon-nagyon sok ember teljesen megfojtanak a kudarcok. És még egyszer mondom, hogy ha vállalkozni akarsz, akkor ez egy tudomány, ennek rengeteg területe van. A marketingtől a pénzügyekig, nem tudom még milyen területei vannak, látszik, hogy én járatlan vagyok még, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogyha ilyesmit akarsz csinálni, akkor értened kell valamennyit ezekhez a dolgokhoz, mindhez, és aztán lehetetlenség az, hogy te egyedül zsonglőrködjél mindennel. Mondjuk csak a papírmunka, csak a papírmunka nekem egy napot elvesz a hetemből. Egy napot a hetemből. Az lehetetlenség úgy csinálni valamit, hogy akkor a papírügyeket ne valaki más csinálja, mert akkor én nem tudok termelni. És mindezeket, hogyha az ember kiszámolja, akkor megint csak odáig jut, hogy nem szabad vállalkozni. Jó. Szia. Jó. Hát nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésedre, de talán ez lett volna egyébként csak a Sanyi kérdésére a válasz, hogy mennyire Isten, mennyire a siker, mennyire az előny, és mennyire a, nem siker, hanem a szerencse, mennyire a szerencse. És ugye mi nem szerencsének hívjuk, hanem isteni gondoskodásnak, isteni gondviselésnek, ami egy sokkal személyesebb dolog. Uram, légy segítségünkre, mint hogy várni egy bizonytalan szerencsét. Amit szerettem volna nektek mondani, azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy mit csinál az ember. Ezt azt gondoltam, hogy elmondom. Tehát, hogy nem lehet eszetlen, nem lehet ezt teljesen eszetlenül csinálni, ugye talán beszéltem erről a megfontolásról. Vannak olyan piacok, amik annyira túl vannak telítve, hogy én nem is tudom, hogy lehet meglenni egy olyan piacon, de minden esetre a nagyok azt tanítják, hogy amit nem szabad csinálni, árversenyben nem szabad belebocsátkozni. Tehát az én szolgáltatásom az ne azért vegyék meg, mert én olcsóbb vagyok. Mert akkor mennyire fognak lemenni az árak? Én nekem van egy áram, én ennyiért csinálom, én jobban csinálom, kedvesebb vagyok, és szebb is vagyok, igen, köszönöm szépen. Hallottam ilyenről, hogy valaki hatalmas nagy látása volt, és boldog volt, és megnyitotta a zöldség, gyümölcs kereskedését egy zöldségpiac mellett. Szóval, tehát, hogy olyan mérvű vakság, és olyan mérvű vakságunk lehet egy jó ötlet miatt, hogy ami aztán rámegy a... Hogyha nem konyhapénzből vállalkozunk, akkor rámehet a megtakarított pénzünk. A Dávid fel akarta építeni az Úrnak a templomát. És ez tulajdonképpen egy nagy projekt. Ez nem egy zöldséges bódé. És az Úr azt mondta, hogy nem te építed fel. És Dávid tudod, a Bibliában azt mondja, Uram, legyen úgy, ahogy te mondod. El tudod-e engedni a dédelgetett gondolatodat, hogyha valaki, aki már csinált ilyent, vagy valaki, aki körülnéz, aki azt mondja, hogy ez nem lesz jó, vagy mint a Sanyi azt mondja, de jó lesz. Tudod? Nekem is az van, hogy szombat vasárnap lelki pásztor vagyok. Persze van, könnyen beszélek, mert van két emberem, aki megy, hogyha nagyon muszáj, de én magam ha csak lehet, akkor szombat vasárnap otthon ülök. És csak akit ismerek, aki vállalkozásban sikeres, az olyas valamibe fogod bele, amiben van pénz, és amit nem csinálnak talán túl sokan. És nyilvánvalóan lehet bármivel pénzt keresni, mert vízszűrő, ezt nem tudom, hogy most hogy megy a Péternek a vízszűrő biznisz, annyi vízszűrő van a világban, amikor megkeresett valaki, azt mondja, hogy ebben egy komputer van, és a víznek mint egy 700 összetevőjét vizsgálja. Mondom, és mennyi? Hát azt így nem mondom. Mondom, akkor nem találkozunk, hogyha nem mondja. Hát azt mondja, hogy 680, de 700 összetevőjét vizsgálja a víznek, az csak összetevőnként csak egy ezres. De rosszul mond, nem? Rossz. Köszönöm szépen. Azt mondja, de tudunk engedni az árból. Nem kell. És figyeljetek is, nem tudom, hogy amikor egyszer belástam magamat, akkor az volt a vicces. Bárki ajánlotta az interneten a termékét, vízszűrő, az a világon a legjobb volt, és mindegyik büszkélkedett a valami a világ legnagyobb, és mindegyik más certifikáttal rendelkezett, ami a világ legnagyobb vízbevizsgálójának a certifikátja volt. Mi ez magyarul a certifikát? Ez a tanúsítványa volt. Egy 20 ilyet találtam, hogy a világ legjobb szűrőjét árulták. A Péteré nem volt közöttük. Ez csak jó, ez csak szimplán jó, igen. Ja. Csak szimplán csináltok, persze az Úr ott van veletek. Nem értik az emberek, nem értik az emberek, hogy miért van előnyünk. Volt egy srác, aki így láttam, hogy kedvel engem. És hát persze, hogy kedvelt engem, mert én barátommal tettem azokat a vállalkozókat, akik ugyanezt csinálták, mint én. Mindegyiknek, hogyha én nem tudtam egy munkát megcsinálni, akkor azt mondtam, hogy hívják fel őt, és mondják meg, hogy én ajánlottam. Úgyhogy, és aztán az egy, tudod, ez furcsán a mai világban, hogy felhívnak, azt mondja, hogy te mit akarsz tőlünk, hogy te ennyi munkát küldesz nekünk? Hát mondom, én nem akarok semmit, csak hát nem tudom elvégezni a munkát, hát ilyen szimpatikusnak tűnt a neved, beírtam a telefonomba, aztán, hogy ne, ügyeskedjél már, ki vagy te, hogy találkozunk már? Hát mondom, persze, találkozunk. És így... és hát mert tudjátok, ez úgy megy, hogy hozok neked munkád, a 10%-ot visszaadod, de hát most ugye ezek nem milliós projektek, amiket én hoztam, hanem pontosan, amiről beszélsz, hogy senki nem akar, mindenki fel akarja újítani ezt az épületet. Ezt mindenki épületgépészeti szempontból fel akarja újítani, izgatottak az emberek, dörzsölik a kezüket, hogy ebbe sok pénz van, senki nem akar egy csapot lecserélni. Senki nem akar egy csapot lecserélni. És azt mondják, hogy hát ezért nem lehet elkérni, nem lehet annyi pénzt elkérni, hogy megérje. De tudod, amikor úgy hív fel valaki, 3 hónapja keresek valakit, és magát ajánlották. Mert tudod, mennyi pénzt fizettél? Mindenhol folyik a pénz. Folyik a víz a csapból. 3 hónapja, vagy el van dugulva a szifonja. Oké. Mit csinálsz? Igen. Mire van kapacitásod? Mire van ajándékod? mire van lehetőséged, amikor jön egy-két ember ilyen milliárdos projekttel, akkor mondjuk hozzá szoktam küldeni egyébként őket. Engem a milliárdos projektek nem érdekelnek. Hát egyelőre. Köszönjük ezt az alkalmat, köszönjük ezt a lehetőséget. Kérlek, hogy segíts nekünk, hogy megfontoltan tudjuk élni ezt az életet. Te drága Szent nevedben. Amen. Eredjetek békét. Igen, bocsánat. Okay. Jó. Miből vizsgálik? Akkor csak a videó túl bonyolult, vizsgáljuk. Leóna? Okay. Igen. Gergő is. Ő is vizsgáljuk. De látom, hogy puskát csinált, őnek nem kell. Okay. Akkor Úr Jézus, kérlek téged a Leónér, vizsgáljuk, segíts neki, Gergőnek is. Tudjuk, Urunk, hogy természetfölötti módon eszünkbe jutott dolgokat. Kérlek, Uram, hogy tedd meg ezt most őértük, és a Erdős Izolit holnap műtik, valami tüdőtágulása van, vagy nem tudom. Ha gondolod, akkor gyógyítsd meg természetfölötti módon, hogyha gondolod, akkor használd erre az orvosokat. Tehát kérjük azt az előnyt, ami meg lehet nekünk te miattad. Drága szemére.